Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 483. dicséret első versét, Mennybéli felséges Isten. Felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn, boldog lelkek seregétől, láttatik véghetetlenül. Teljes világ általod teremtetett áll és marad. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Kálmán Imréné, Bodzán Ida, 92 éves, Benkó Ferencné, Undi Mária, 94 éves, Homoki Kálmán, 78 éves, és Bácskai Jánosné, Faragó Julianna, 90. évében elhunyt testvéreinktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk, a kitöltésben és az adóhivatalhoz eljuttatásban is szívesen segítünk. A név és az adószám ott van a lapom. Gyülekezeti hétvégénket idén is Mátraházára tervezzük, június 3-a és 6-a között. Kérjük a testvérek szíves előzetes jelentkezését. Az idei imahetet, amely ma kezdődik, a járványhelyzetben 4 gyülekezet vállalta. Hétfőtől csütörtökig leszünk együtt, tehát rövidített módon, hétfőn a béketéri katolikus templomban, kedden a görög katolikusoknál, szerdán itt nálunk, és csütörtökön a másik, a királyerdei református gyülekezetben leszünk együtt, este 6 órától. Mindenkit szeretettel várunk. Most folytassuk az istentiszteletet a 772. ének minden versével, így kezdődik ott a messze földön, árván hontalan.
Ott a messze földön, árván hontalan, hold meg a kiáltást, fiam, fiam, vár atyád szerelme, vár rád vigasza, jöjj a messze.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Tesszalonikai második levél 6. versétől. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig meghagyjuk nektek, testvéreim, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, nem pedig a tőlünk kapott utasítás szerint. Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem éltünk rendetlenül közöttetek, ingyen kenyeret sem ettünk senkinél, hanem fáradtsággal és vesződtséggel éjjel-nappal dolgoztunk, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna hozzá jogunk, hanem hogy önmagunkat követendő példaként állítsuk elétek. Mert amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságokkal foglalkoznak. Az ilyeneknek azonban elrendeljük és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig, testvéreim, meg ne restüljetek a jó cselekvésében. Ha pedig valaki nem hallgat arra a szóra, amelyet levélben vettetek, azt jegyezzétek meg, és ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvért. Maga a békesség Ura adjon nektek mindenkor, minden tekintetben békességet. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon is ne csak meghalljuk, hanem befogadjuk, és teremhessen gyümölcsöt bennünk. Jöjjetek, helyünkről fölkelve imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy most a színed elé állhatunk lélekben. Köszönjük, hogy neked mondani valód van az életünk felől, hiszen tőled kaptuk a te terved, ez az egész világ. Neked köszönjük meg az elmúlt hetünket, mindazt, amikor adtál nekünk erőt helytállni a munkában, ott lenni szeretteink mellett, amikor velünk voltál magányunkban, csendünkben, segítettél elviselni a nehéz időszakokat, betegséget, kényszerű tétlenséget. Köszönjük, hogy te mindig és minden helyzetben ott vagy velünk, és számíthatunk rád. Köszönjük, hogy ott voltál a gyászoló testvéreinkkel is, a temetések alkalmával. Köszönjük, hogy adod a te vigasztalásodat, szent lelkedet mindnyájunknak. Kérünk téged, hogy ma is szólíts meg minket igédből. Segíts megértenünk a te gondolataidat, és segíts aszerint gondolkodnunk és élnünk. Köszönjük a te Jézus Krisztusban nekünk is megjelent kegyelmedet. Köszönjük, hogy a mi bűneinkért is eljöttél és meghaltál. És köszönjük, hogy szent lelked most is beszél velünk. Szeretnénk tanulni tőled. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A megkezdett 483. dicséret 4. versét énekelve, szenteltessék meg te neved.
Szenteltessék meg te neved, azaz mi velünk azt tegyed, hogy igazán megismerjünk téged, féljünk és tiszteljünk. Szemlélvén nagy bölcs munkáid, s minden tökéletességig.
Hallgassuk meg az ige hirdetés alapjaként Pál apostol efézusi levelének soron következő versét, a 4. fejezet 28. versét. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Foglaljuk el helyünket. Már egy jó ideje sorra vesszük az efézusi levél mondani valóit, és most már a 3. vasárnap a gyakorlati útmutatásokat látjuk belőle, hogy a mi Jézus Krisztusba vetett hitünkből milyen gyakorlati következmények származnak. Láttuk a gyakorlati következmények sorában, hogy mit jelent a hazugság, mit jelent a harag, és most azt nézzük meg, hogy mit jelent a lopás a keresztény életben. Nagyon furcsa talán hallani Pál apostolnak a felszólítását a gyülekezeti tagokhoz, a gyülekezetnek, a hívő embereknek írta a levelét, és azt mondja, hogy aki idáig lopott, többé ne lopjon. A szövegben ugyanannak a szónak kétféle változata van, ugye egy főnévi, melléknévi igenév, bocsánat, egy melléknévi igenév, és egy ige, tehát, hogy a lopó többé ne lopjon. Ebben a lopóban, mivel jelen idejű melléknévi igenév, egy folyamatos cselekvés van benne, tulajdonképpen egy életforma. Ezt mondja Pál apostol a gyülekezeti tagoknak, hogy a lopó ne lopjon. Ebben hallgatólagosan benne van az, hogy voltak ilyen gyülekezeti tagok Efézusban. Talán hihetetlennek tűnik, és ez elsősorban azt mondja nekünk most, hogy igen. Lehet valaki ilyen életforma után is hívő emberré, gyülekezeti taggá. És megkérdezi tőlünk, hogy vajon egy ilyen életformájú embert mi befogadnánk-e a gyülekezetbe, elfogadnánk-e személy szerint, hogy ott ül velünk egy templomba. Az ige egyértelmű mondani valója az, hogy igen, így kellene, hogy tegyünk. Ez természetes kellene, hogy legyen. Azért olvastam föl a Tesszalonikai levélnek a hosszabb szakaszát is, mert Pál apostolnak egy hosszabb intése is volt a Tesszalonikai gyülekezet tagjaihoz ebben a tárgyban, hogy voltak olyan emberek a gyülekezetben, akik egy élősködő életformát szoktak meg. Talán úgy nőttek föl, talán mivel nem kaptak munkát, vagy ki tudja miért, de erre rendezkedtek be, hogy mások nyakán élősködjenek. Sőt, a levélből erre is fény derül, hogy hívő módon is meg akarták ezt indokolni, hogy ó, hát én már nem foglalkozom ilyen világi dolgokkal, hanem inkább a Bibliát tanulmányozom. És ezért fölhagytak a munkával. Ez pedig azt mondja nekünk, hogy a lopást mindig mélyebben kell értsük, mint a konkrét tetteket, az eltulajdonítást. A Biblia mindig a bűnök gyökeréig hatol, és szeretne minket szembesíteni azzal, hogy bennünk is megvan ugyanaz a bűn, azért, mert félünk mindezt megtenni, azért még ez nem érdem a számunkra, hogyha valamit félelemből nem teszünk. De ott van a szívünkben, és ha engedélyeznék, ha ez lenne a közösség szerint is a megfelelő életmód, akkor így tennénk, hát akkor mi is ugyanúgy bűnösök vagyunk az Isten előtt. Mert mi szívesen úgy élnénk, csak hát nem lehet. Sajnos. Félünk mindezeket megtenni. Jézus Krisztus éppen ezért az összes bűnnek rámutatott a gyökerére, hogy a szívünkben ott lapul. És a tolvajlásnak, az eltulajdonításnak a bűne, a könnyelmű életnek a bűne is ott lapul mindnyájunk szívébe. Az előző nemzedékek társadalmában azért ez nagyon nem volt elfogadott életforma. Ott inkább a szigorú rend volt a norma. Mindenki nagyon keményen dolgozott, és aki nem ezt tette, azt kinézték a falu közösségből, a társadalomból. Ennek a fajta szigorú életnek a kísértése inkább a harag, ami a gyilkosságnak a gyökere. A lopás inkább a könnyelműségnek, a lazább életfelfogásnak a kísértése, a velejárója. De a mai világ visszatért ahhoz az ókori világhoz, amit a Bibliában látunk, ahol már nem volt olyan szigorúan társadalmilag az a nézet, hogy munkából kell élni, és az a jó, és semmi fajta más dolog igazából nem megengedett. A mai életfelfogásban is már sokkal inkább előtérben van a szórakozás, az önmegvalósítás, az, hogy azért dolgozunk, hogy legyen pénzünk aztán jól élni, ez egy egész másfajta életfelfogás. De az ókorban ez teljesen ismerős volt. És ezért a Biblia ír erről. Ha tehát a lopás bűnének a gyökerét nézzük, akkor vissza kell kanyarodjunk megint csak az Édenkerthez, és a bűnesethez. Mert ez ott történt meg igazán, abban az első bűnben a lopás bűne is. mert Ádám és Éva tulajdonképpen ellopták magukat az Isten kezéből. Az Isten az embert arra teremtette, hogy az ő gyermeke legyen, és megtaníthassa őt, az embert, mindenre, ami egy Istenhez hasonló, szabad, felelős, szeretetteljes, igazságos lényé formálja. Tehát az ember teremtésének a célja ez volt, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, az ő gyermekeiként ő nevelhessen, formálhasson minket olyanokká. És ez szakadt meg, amikor Ádám és Éva azt mondták a kísértő biztatására, hogy majd nem, köszönjük, nem, majd mi. Majd mi kézbe vesszük az életünket, majd mi formáljuk magunkat, majd mi eldöntjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem az Isten nevelésében az ő gyermekeként akarunk élni. A lopásnak ez az alapja. És éppen ezért az a kérdés a mi életünkre nézve, hogy visszakerültünk-e, visszaadtuk-e magunkat az Isten kezébe. És nagyon érdekes, hogy amikor az az életfelfogás, hogy dolgozzunk látástól vakulásig, akkor is élhet úgy valaki, hogy a saját maga elgondolása szerint dolgozik, éli fel a pénzt, adja oda, vagy gyűjti, és nem adja oda, és ő válogatja meg, hogy mikor, kinek, kit szeret, kit tart elfogadott embernek, ki számára nyitja meg a pénztárcáját, vagy egyáltalán nem nyitja meg, vagy csak a saját családjának. Ezek olyan dolgok, amikor az ember saját maga próbálja meghatározni, hogy hogyan él, és ez azt jelenti, hogy ellopta az életét az Isten kezéből. Nem engedi, hogy Jézus Krisztus Atya, mindenható Isten határozza meg, hogy miről hogyan gondolkodjon, és hogyan vezesse az életét. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki önmagának él, az tulajdonképpen tolvaj. Mert visszatartja az Istentől az életét, hogy az Isten formálja és tegye az ő akaratának megfelelően igazságossá, szeretetteljessé, olyanná, aminek Isten szeretné látni az életét. Aki nem él másokért és nem adakozik, tulajdonképpen tolvaj. Ezért mondja itt az igében Pál apostol, hogy aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Hogy az Isten terve nem annyi, hogy ne lopjunk, hanem annyi, hogy legyünk az ő gyermekei, legyünk igazságosak és szeretetteljesek, és fáradozzunk másokért, és a szűkölködőket segítsük. Mond ilyet Pál apostol a Tesszalonikai levél hosszabb szakaszába, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. A közmondás az szigorúbb, az kihagyta az akar szót, ugye így terjedt el a magyar nyelven, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez egy túlságosan szigorú megfogalmazás. A Biblia azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni. Ez az akar természetesen ez egy Ez egy határozott álláspont, elhatározás, igyekezet, de sok minden megakadályozhatja. Akár valakinek az egészségi állapota, születési rendellenességei, akár a világban levő munka nélküliség, sok minden. Úgy, hogy nem azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem azt mondja, hogy arról gondoskodni kell, és a többiek is azért is kell, hogy dolgozzanak, hogy ő rajta is tudjanak segíteni. De aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát az első pont, hogy született tolvajként mi lopjuk el, mi mindnyájan ellopjuk az Isten elől az életünket. És lehet, hogy igyekszünk nagyon becsületes dolgokra adni a fejünket. Igyekszünk nagyon törvényesen eltölteni az időnket, és mégis ez a helyzet. Én magamon is felfedeztem ezt. Az emberben természetes, hogy benne van az, hogy az időt jól szeretné eltölteni. Főleg azt a szabad idejét, amikor nincsen beosztva a munkahelye által, a családja által, vagy a gyülekezete által, és akkor azt a szabad időt úgy gondoljuk, hogy az az enyém, én azt arra adom, amire csak gondolom. Valamilyen mértékben így is van ez, csak hogy Isten tanít minket, és elénk hoz dolgokat. És lehet, hogy én elterveztem, hogy na most akkor kikapcsolódom. De ha valamelyik családtagomon észreveszem, hogy baj van, mondjuk két gyermekem veszekszik, vagy valakinek tanulnia kellene, de nem tanul, akkor nem biztos, hogy a szabad időmet kell eltöltenem, noha senki nem mondta, hogy valami mást kell csináljak. Ezt nekem kell észrevegyem. És lehet, sok embernél látjuk ezt, hogy az Isten be akarja osztani szinte az egész életünket. És akkor nem az a kérdés, hogy hát akkor nincsen szabad időm, és nem rendelkezhetem semmivel. És nem fogok pihenni sohasem. Isten olyan változatosan rendezte el ezt a világot, hogy sokféle tevékenység és munka van, és egyikkel a másikat ki lehet pihenni, amellett, hogy természetesen ott van az átlagosan 8 órás alvás idő is. Tehát nem kéne féltenünk magunkat. Nem kéne úgy viselkednünk, mint az idősebbik testvér, a tékozló fiú bátyja, aki azt mondta, hogy irigylem tulajdonképpen az öcsémet. Ő elment és mulatozott. Te pedig, apám, nekem, aki itt voltam veled és dolgoztam, nem adtál soha a nyájadból egy bárányt, hogy elmenjek és mulassak a társaimmal. De neki értelmes volt az élete. Isten szerinti lehetett az élete, tudott segíteni, tudott sok minden kézzel foghatót tenni, ami megmarad, ami másoknak használ. De lám-lám az ő szívében is ez az irigység volt, és ő is tulajdonképpen a maga céljára szerette volna felhasználni az életét, és ellopni az apjától valamilyen mértékben. Nem ismerünk-e magunkra ezekbe? Ez a hitetlenség. Amikor nem hisszük el, hogy az Isten kezében van jó helyen az életünk. És ennek a következménye, hogy a munkánk sokszor eredménytelen, és hiába gürizünk, nem leszünk boldogok. Ez pontosan az édenkerti büntetés volt, ami a férfinak szólt, hogy fáradtsággal élj a munkádból, és tövist és bogáncsot teremjen neked a föld. És a fáradtságodban elfáradsz, és egyszer meghalsz. Tehát, hogyha Isten nélkül dolgozunk és fáradozunk, azon nincs az Isten áldása, és lehet, hogy akkor is az Istentől loptuk el az életünket, mert a magunk gondolata, a magunk céljai szerint fáradozunk. És lehet, hogy oda jutunk vele, hogy egy csomó mindent megteremtettem, de élvezni már nem tudom, mert úgy hajszoltam magamat, hogy beteggé tettem saját magamat. Vagy egy csomó mindent gyűjtöttem, és hasznosnak érezhettem magam, de a családom közben tönkrement. Nincs békesség az otthonomba. Gyermekeim elromlottak. Tehát nagyon sokszor maga ez a rend, amit talán úgy gondoljuk, hogy Isten törvénye szerint végzünk, az is egy lopás. Mert Isten nem biztos, hogy arra hajszolt munkára adta azt az időt, és az életünknek azt a részét. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével. És hogy mi a hasznos, ezt nem én kell, hogy meghatározzam. Hanem erre nézve Isten mond bizonyos dolgokat, és azt mondja, hogy a fele barátom, és az ő jóléte, és az ő szükségei előrébb vannak nagyon sok mindennél, amiért mi hajszolódni szoktunk. És a kapcsolatok és a szeretet előrébb van sok mindennél, amiért hajszoljuk magunkat. Hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Hát ez azt jelenti, hogy aki Isten előtt él, az nem magának él. Nem is a saját családjának csak, hanem az arra van beállítva, hogy adjon. Hogy mindazt, amit kapott, akár tudásban, világosságban, akár anyagiakban, azt tovább akarja adni mások javára. A mindenható Isten nem véletlenül közösségre teremtett minket. Családot és társadalmat adott nekünk, hogy el legyenek osztva a feladatok, és el legyenek osztva a javak. Hogy mindenkire szükség legyen, és mindenki mást kapjon a társadalomban, és mindenki hozzátehesse a magáét, és mindenki úgy tudjon dolgozni, hogy ne csak magának, hanem másoknak is jusson abból, amit ő csinál, és a másik is részelteti abból, amit pedig ő dolgozik. Ez nem véletlen. Az Isten szeretet közösségé akart minket formálni, mert az ő országában ez a szeretet közösség létezik, és abban él ő, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretet közösségben él, és ezt az országot nyitotta meg nekünk, és ide vár minket. És az erre való nevelés folyik most ebben a néhány évtizedben, amit itt töltünk a Földön. Tehát aki Isten előtt él, az soha nem magának dolgozik csak. A szűkölködőkért is. Jézus Krisztusban az Isten eljött, hogy megossza azt a csodálatos gazdagságot, amit megél az Atyával és a Szentlélekkel való közösségben. Lejött, hogy beszéljen nekünk az Isten szeretetéről, mert mi szűkölködünk, és nem tudjuk, nem ismerjük ezt. Lejött, hogy fáradozzon értünk. Járt a poros utakon, hogy gyógyítsa az embereket testileg is, hogy jelet adjon az Isten hatalmáról és szeretetéről, de főleg lelkileg, hogy megtalálják az emberek a bűnbocsánatot, a békességet, az Istennel való harmóniát és közösséget. És a végén az egész életét szétosztotta Jézus Krisztus, mert vállalta a kereszthalált értünk. Vállalta, hogy kivégezzék, hogy így megváltásunk legyen. Szó szerint az életét osztotta szét, ahogy az úrvacsorában ünnepeljük, mint ahogy a kenyeret megtörjük, és abból részesedünk mindnyájan, úgy osztotta szét az ő életét értünk. Ebből élhetünk. És ebből tanulhatjuk meg, hogy minket erre akar az Isten nevelni, formálni, hogy szétosszuk az életünket, hogy az ő kezében legyen az életünk, és ő oszthassa szét a rászorulóknak. Bárcsak így tudnánk élni mindannyian. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett 483. dicséret 11. versét, Szállíts áldást munkáinkra.
Szállíts áldást munkáinkról, minden marhánk s jószágunkra, javaiddal pedig nékünk, adj mértékletesen élnünk, rád nézve háládatosan, mások iránt irgalmasan.
Jöjjetek, testvéreim! Helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy a mi gondolkozásunk mennyire eltávolodott tőled és földhöz ragadt, hogy mennyire a magunk tulajdonát, a magántulajdont védjük, és úgy gondoljuk sokszor, hogy te is ezt teszed. Köszönjük, hogy te nem magántulajdonról beszélsz, hanem a tőled kapott javainkat tarthatjuk a te áldásodnak. Segíts, Uram, hogy ne magunk akarjunk ezekkel gazdálkodni. Ne magunk akarjuk mindezt meghatározni és beosztani, a magunk elgondolása szerint, a magunk javára és a magunk családja javára. Taníts minket elsősorban hálásnak lenni, mindazért, amit tőled kapunk, legfőképpen a megváltó Jézus Krisztusért, akiben a bűnbocsánatod, szereteted, békességed áradhat felénk. És köszönjük, hogy ő vele annyi mindennel megáldasz minket. Köszönjük sokféle képességünket, amellyel hozzájárulhatunk ehhez a világhoz. És köszönjük, hogy élhetnek körülöttünk olyanok, akikkel mindezt megoszthatjuk. Köszönjük mindazt is, amit ők osztanak meg velünk. És köszönjük a szűkölködőket is, hogy körülöttünk vannak, és tanítanak minket irgalmasságra. Köszönjük, hogy segíthetünk rajtuk. Köszönjük, hogy megélhetjük a tőled kapott irgalmat, szeretetet, örömöt őfeléjük is. Kérünk téged, hogy formáld át a szívünket, munkálkodj a családunkban, gyülekezetünkben, munkahelyünkön. Kérünk, hogy hadd adjuk vissza neked a te jogos tulajdonodat, az életünket. Napról napra, a hétköznapokban is. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságunkba a himnusz eléneklésével.
Omultot, sőt.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 751. éneket énekeljük. Jézus Krisztus Mesterünk, így kezdődik.
Jézus Krisztus Mesterünk, mint ígérted, légy velünk. Bárhova hív a munka, adj áldást, áldást útunkra. Kevésen is hűséget, szolgálatra készséget. Új erőt te adj nekünk, hadd áll.